Éppen anyám kipirult arcára, és majdhogy nem könnyes szemére esett a tekintetem, és sajnálni kezdtem, hogy nem mentem el mégis a videókamerámért. Hát, ha nem is arról volt szó, amire gondoltam. Apám felém nézett, és láttam, hogy remeg a szája az ingerültségtől. Ez valahogyan nem vágott az elképzeléseimbe, és nem is értettem, hogy mi izgathatta fel ennyire. És Szandrát is. Csak nem történt valami, amíg mi a strandon voltunk. Apa ekkor egészen közel lépett hozzám, és egy csillogó apróságot tartott elém a tenyerén. Mit gondolsz, Rolof, mi ez? Nekem is lépnem kellett egyet, hogy a tenyerébe láthassak. És amikor beleláttam, még kevésbé értettem, hogy mit akarhat tőlem. Egy kutya közönséges videótekercs hevert az ujjai tövében, olyan, amilyet ezer számra lehet kibányászni a legutolsó szemetes kukából. Ez egy videótekercs, mondtam az igazságnak megfelelően. És mit gondolsz, mi van rajta? Kérdezte nem kevés fenyegetéssel a hangjában. Hirtelen hideg futott végig a hátamon. Csak nem csináltam valami disznóságot a videó felvevőmmel, de hát mit csinálhattam volna? Mióta megvolt, még új tekercset sem fűztem bele. Fogalmam sincs, nyögtem, és valóban kíváncsi voltam, mi lehet azon az átkozott tekercsen. Nincs, ismételte meg apa sokat sejtetően a kérdést. Szemem sarkából láttam, hogy anya a szája szélét rágja, és mintha egy lehelletnyit megemelkedett volna a sezlonyon, hogy szükség esetén a segítségemre siethessen. Nincs, mondtam határozottan. Laza mozdulattal csak úgy csuklóból az asztal közepére hajította a tekercset. Hát, ha nincs, akkor meséld el, kérlek, hogyan is áll a dolog, ha a tanár úr szintetizátorával. Szinte felkiáltottam a meglepetéstől. Hát persze, hiszen Hard megígérte, értesíti a szüleinket, a csodába is, hogy meg tudja tartani az ígéreteit. Ja igen, mondtam a szintetizátor halálának megfelelő szomorú hangon. A szintetizátor az úgy volt, apa, hogy felesleges elmondanod, mondta apa ekkor. Már mindent tudok. Eszerint Hard tanár úr üzent a videókazettán, bögtem az asztal felé. Eszerint ő, és apa hangjában nem volt se harag, sem türelmetlenség. Véletlen volt, védekeztem. Apa komoran rám nézett. Nem lehetett véletlen, kívánod meghallgatni Howardot? Nem etintettem a fejemmel. Apa ekkor felállt és járkálni kezdett előttem. Nem kívánom sokat koptatni a számat, Rolof. Elkövettél valamit, amit nem vallottál be nekem. Elfelejtettem, apa. Ez csak súlyosbítja a dolgot, Rolof. Eljössz elém a teniszklubhoz, és nem vallod be, hogy rosszat csináltál. Aztán hagyod, hogy elvigyelek az uszodába, és még ott sem szólsz egy szót sem. Ez nem tisztességes eljárás, Rolof. Elfelejtettem, apa, és ne hidd, hogy szándékosan titkoltam el. Elhárító mozdulatot tett a kezével. Erre nem is gondolok, de hallgass csak ide. Először is súlyos fegyelmezetlenséget követtél el a barátaiddal együtt. Komolytalanok voltatok, és felelőtlenek annak ellenére, hogy egy igen nagy értékű készüléket bíztak rátok. Ez már önmagában is büntetést érdemel, aztán ahelyett, hogy elmondanád nekem, mint aki jól végezte dolgát, azonnal el is felejted az egészet. A kettő. Így már olyan vétség, amely mindenképpen büntetést érdemel. Igazam van, Rolof? Lehajtottam a fejemet. A csodába is pont ez hiányzott nekem. Ekkor újra járkálni kezdett, és egyszerre csak olyasmit mondott, ami ismét csak felkeltette gyanakvásomat. Minden lehetőséget végigvizsgáltam, mondta apa, és alig szól mellette valami. Világos, hogy büntetést érdemelsz. Csak az a kérdés, hogy miért? Erre valóban kíváncsi voltam én is. És arra a megállapításra jutottam, hogy a cselekmény súlyának megfelelő büntető is, nos hát az a testi fenyítés. Eltátottam a számat, ezt aztán igazán nem értettem. Micsoda? Nyögtem csodálkozva. Szinte mentegetőzve húzta fel a vállait, mindent megvizsgálta magamban kétszer is, pro és kontra, és mindkétszer arra a megállapításra jutottam, hogy csak a testi fenyítés alkalmazható. Világos, Rolof? Most már határozottan rosszat sejtettem. És micsoda az a testi fenyítés? Ekkor egészen közel jött hozzám, és szinte barátságosan a vállamra tette kezét. Megverlek, Rolof. Egyszerre csak megfordult a világ a szemem előtt. Mit csinálsz? Suttogtam értetlenül. Megverlek, mondta nyugodtan. Egyszerűen meg kell, hogy verjelek. Ilyen cselekedetre ez a büntetés. Éreztem, hogy tiltakoznom kellene, vagy elfutnom, de egyszerűen nem volt hozzá erőm. Olyan hihetetlen volt az egész, hogy mozdulni sem tudtam. Megversz? Suttogtam, de hát miféle büntetés ez? Apa levette kezét a vállamról, és ismét járkálni kezdett. Aztán úgy peregtek száján a mondatok, mintha csak betanult szöveget mondana. A verésnek kétféle funkciója van. Rosszabb esetben a fájdalom érzetének a kiváltása, fájni fog. Tehát legközelebb meggondolod, hogy elkövesse olyas valamit, ami ismét a fájdalmat kiváltó büntetést vonhatja maga után. Ez az elsődleges elrettentés. Persze azért arra vigyázok, hogy ne fájjon nagyon. De mindenképpen fájdalmat kell, hogy érezz. Különben az egész a funkcióját veszti, érted? Igen, apa. A másik funkció a szégyenérzet kiváltása, és talán ez a legfontosabb. Tudod, fiam? Az emberek nagyobbik része visszajog a brutális fizikai erőszaktól, főleg attól, hogy őt verjék. Mert a verés megalázza az embert, talán még azt is, aki ver. De akit vernek, azt mindenképpen. És a megalázottság még talán sokkal jobban fáj, mint a fizikai sérülések. Ha a továbbiakban majd gondolsz arra, hogy még egyszer ilyen brutális kényszertárgya lehetsz, inkább visszarettensz a kiváltó cselekedetektől, érted? Igen, apa, suttogtam. No hát, legalább ennyivel is megkönnyíted a dolgomat. Akarsz valamit közölni, Rolof? Talán a szájam remegésén vehette észre, hogy valóban mondani szeretnék valamit. Engem még soha, soha nem vertek meg. Apa, te engem még soha nem vertél meg. Egy kicsit, mintha elcsodálkozott volna, de nem tartott az egész tovább néhány tized másodpercnél. Sajnálom, Rolof, de nem tehetek másképp. Én azt hittem, hogy a verés csak a történelemben. Igazán sajnálom, Rolof, de mindent végig gondoltam. Ekkor Sandra sietett a segítségemre. Igazán felesleges ez a nagy cirkusztil, mondta sápadtan. A gyerek már megbánta és kész. A kár nagy, de nem kibírhatatlan. Most az egyszer, igazán. Apa megingatta a fejét. Nem tehetem, Sandra, és kérlek, ne szólj bele. Sandra ekkor felpattant a sezlonyról, és dühösen apa elé állt. Ökleit felkapta, mintha az arcába akarna csapni velük. Nem engedem, hogy a fiamat, Rolofot bántsa, bántsd, megértetted? Erre igazán nem kötelezhet senki, követelem. Apa Sandra vállára tette a kezét. Menj fel a szobába, Sandra. Kikérem magamnak, hogy azonnal menj fel a szobába, Sandra. És ahogy a második mondat is elhangzott, anyám egyszerre összeesett. Mintha fizikai csapás érte volna összegörnyet, vállai lehullottak, s úgy állt szemeire szorított kézzel, mint egy élete értelmet elvesztett öregasszony. Apa ekkor ismét rászólt, s most már valamivel csendesebben. Menj a szobádba, Sandra. Anyám bólintott, és halkan zokogva megindult a lépcső felé. Apa megvárta, amíg anya eltűnik a lépcső feljáró mögött, aztán felém nézett. Nos, mit akarsz, hát tőlem, kérdeztem, és a szemem serebbent, amikor karnyújtásnyira jött hozzám. Néhány másodpercig habozva nézett a szemembe. Arra gondoltam, hogy a nadrág szíjaddal ütök rád, és mondjuk tizet. Kevesebbet igazán nem lehet, és a nadrág szíj kellőképpen fájdalmas. Add ide a szíjat, Rolof. Engedelmesen lecsatoltam, és feléje nyújtottam. Aztán elhatároztam, hogy még néhányat beleszúrok. Eddig még mindig mindenért megbocsájtottál, apa, mindig. Most miért nem? Szinte siránkozott a hangja. Ezt nem tehetem, Rolof, hiszen mondtam, hogy minden lehetőséget megvizsgáltam, hiszen akárhogy is, mindig csak a verés jön ki, meg kell, hogy tegyem, Rolof. Rendben van, apa, mondtam, csak hát ez megcáfolja a filozófiát. Erre felkapta a fejét. Miféle filozófiát? Hát az emberről. Ez szerint az ember képes csak egyedül arra, hogy könyörületes legyen. Csak az ember. Láttam, hogy újra feltámad benne a gyanakvás, mint a kabinok előtt, mikor úgy tettem, mintha nem hallottam volna annak a két férfinek a beszédét. Ezt hogy érted? Sehogy sem, apa. Csak eddig. Eddig mindig megbocsájtottál.